Tehát ez a nemi hovatartozásunk, hogy mégis ez honnan való, hogy egyszer belünk született-e, vagy választható, ez nagyon jól jött, most ezt nem írtam ide, nagyon jól jött ebben a tömegtársadalomba, ahova közben beérkezett az egész társadalmi helyzetünk. Ugye, ami az egyenjogosításnak és az eszméje is, az is már közel kerül ahhoz, hogy tömegtársadalomban ért célba. Tehát a tömegtársadalomban nagyon jól jön az, hogy nem vagy annyira különleges. Mert ugyanis az eredetiségünk, a személyiségünk, eredetiségünknek a legmélyebb hordozója az a nemiségünk. Tehát én mint elsősorban az eredetiségemet elsősorban mint nő tudom átélni, és ott arra pakolódnak rá az adottságok, a képességek, a készségek és a mindenek. Tehát nőként vagy lányként élem át ezt először. És ugyanígy, tehát nagyon mélyen hordozza az eredetiségünket a nemiségünk. És ez nem kellett a tömegtársadalomnak, se az eredetiségünk, és ezzel együtt nagyon kapóra jött, hogy persze, nincsen akkora különbség, szóval mindannyian szépen egyformák vagyunk, és kész, és lehetünk legalábbis, vagy törekedjünk erre. Na most ennek nagyon segített, ugye hát egy tömegtársadalomba érkezve, és annak már, most mi már nagyon tudjuk, és nagyon nem tudjuk, érezzük, hogy dolgozik a csoportnyomás. A csoportnyomásra nagyon fontos felfigyelnünk, éppen azért, mert ez egy olyan hatásmechanizmus, ami alig kikerülhető, gyakorlatilag, ha az ember egy tömegbe, vagy sok ember közegébe kerül. Mi ez a csoportnyomás? Tulajdonképpen ez a meghatározása, hogy a csoportnyomás olyan jelenség, olyan ható erő, ami a saját meggyőződésünket is képes fölülírni. Mit jelent ez? Tehát, hogy meg vagy egy valamiről győződve, és hogyha a csoport, a te számodra, a téged körülvevő csoport elég erőteljesen, elég hangosan, elég gyakran, és elég nagy, hogy mondjam, tekintéllyel képes azt állítani, ami ellenkezik a te saját meggyőződéseddel, akkor egy idő után rábólintasz arra, hogy hát biztos így van. A propaganda pontosan így működött természetesen, így működik minden reklám, nyilvánvaló, hogy azért lehet, mit tudom én, egy orvosi tekintélybe beöltözött emberrel eladatni egy fogkrémet, mert ez egy elégséges csoportnyomást és egy szorzót ad rá, hogy igen, hát az biztos már nagyon komoly. Ha nagyon sokan mondják el, akkor ezt el is hisszük. Mit is jelent ez? Nem mondjuk azt, hogy ez egy olyan jelentéktelen, és én nekem aztán nem majd, hát én aztán tudom, hogy hogy álljak ellen a csoportnak. A csoportnyomás jelensége 10 és 30 év között, 30 éves kor között a legerőteljesebb. Tehát így vagyunk alkotva, így gyakorlatilag, hát azért is, mert a formálódásunk, a belső formálódásunk 10 és 30 év között a legerőteljesebb, amikor keressük magunkat, emlékezünk ugye a serdülőkori identitás keresésre. Tehát a 10 és 30 évesekre különösen is nagy hatással van ez a csoportnyomás. Szolomon Ásnak volt egy nagyon döbbenetes kísérlete, ezekkel a 10 és 30 éves közötti egyetemista emberekkel kísérletezett, talán az alapfelállása ismerős is. Az volt a feladat egyetemistáknak, hogy állapítsák meg, hogy az A vagy a B vagy a C egyenessel azonos-e az a bizonyos standard, az a kiinduló egyenesünk. Hát kicsit meg voltak sértődve az egyetemisták, amikor így látták, hogy ezt a dedós feladatot ki a hülye nem látja, hogy a C-vel egyenlő hosszúságú. És persze ott volt a kör, ki a melyikkel, C-vel, mindenki gyönyörűen válaszolt, jaj de jó. Igen, ám csak utána megismételték a kísérletet úgy, hogy a résztvevők soraiba jó színészi adottságokkal rendelkező beépített egyetemistákat ültettek, akiknek az volt a feladatuk, hogy mondják azt rendre szépen, hogy B. Szépen mondják azt, hogy B. És ment a kísérlet, mondták ugye az elsők, hogy igen, C, elkezdték mondani, hogy B, és a következőben több mint 40, sőt volt, amikor 60%-ig terjedően az egyetemisták erre a dedós kísérletre azt tudták mondani, hogy B. Hogy B? Igen. És kijönnek, és utána interjúzás következik, szóval vigyázzatok, ez nem akármi. Jön az interjúzás, és megkérdezik, hogy te figyelj csak, nem láttad, hogy nem B? Jaj, de láttam, de hát tudod, van, hogy az embernek ez az optikai csalódás, nem? Tehát van úgy, vagy én azt gondoltam, hogy rossz szögben nézem, talán nem jól látom, mert hogy a többiek annyira biztonságosan mondták azt, hogy hát nem lehetek ennyire hülye, vagy mostanában már romlik a szemem is. Mert érted, mindent próbál a saját meggyőződésével, szembe megy, mikor látva látja, hogy C, és tudja azt kimondani, hogy B, mert itt annyira nyomja, úgymond a csoport. És ebben képzeljétek el, elmentek odáig a kísérletig, hogy a B egyenes 18 centivel hosszabb volt, mint a kiindult. 18 egyetemistákról van szó, érted? És rámondta, hogy B. Tehát ez a csoportnyomásnak a jelensége, és még egyet azért megjegyeznék, nem csak zárójelben. Utána csináltak egy olyan kísérleti fázist, amikor lehetett az egyetemistának, tehát a kísérleti embereknek lehettek, hogy úgy mondjam, szövetségeseik, tehát barátja, nem tudom micsoda, mellé ült, nem ült benne, hanem a beültetett ült közben. És amikor volt szövetségese, akkor 20-30%-kal leesett ez az arány, tehát vissza tudott állni a meggyőződésére. Tudod, az az összekacsintás, hogy nem lehetek ilyen hülye, te nem, szerinted is, cé, te, ne, engedjük magunkat, érted? Nem véletlen az, hogy amikor például a csoportnyomást mondjuk ideológiai háttérrel nagyon vastagon használták, hogy nem volt kívánatos semmilyen baráti társaság, semmilyen ifjúsági közösség, semmilyen családi közösség, semmilyen összetartozás, semmilyen egyházi, ugyanis akkor szövetségeseket találsz, és a csoportnyomás nem tud annyira dolgozni. De különben, ha ezt szépen atomjaira szeded ezeket az embereket, hát furcsa lesz neki, hogy az először néz, hát jó, és kimondja, hogy B. Erről van szó. Gyakorlatilag a tömegtársadalomban, amikor először ugye, ehhez egy nagyon aranyos, jó kis vicc jut eszembe, amikor van egy nagyon jó találmánya egy mosónak, az automata borotváló gép. És felállítja, és mondja, hogy ennél jobb nem is kell, gyerekek, akár az utcán is fel lehet állítani, mindenki betolja a képét, kész, egy perc, kész, mehet tovább, jöhet a következő, nem kell semmi, cirkusz, így. Nagy ováció, nagy taps, nagy klassz, minden nagyon jó. Hát egy bátortalan jelentkezik, hogy nem akarok ünneprontó lenni, de nekem valahogy ez ilyen furcsa, hogy nem lesz az, nem fog problémát jelenteni, hogy mindenkinek más az arca. Ugyan kérem, hát csak először. Ez az. Ilyen a csoportnyomás. Először olyan problémás, erős a hülye dolog, hogy én kezdeményezek. Mamá, ez így megy, ne szarakodj már, érte. És először fura. Menjünk csak vissza, hogyha, és ez lépésenként történik természetesen, kicsi kis részekben lépésenként szépen megszokjuk, hogy ó, hát nem van. Képzeld el a nagyanyáinkat, mit tudom, én például fölvette volna, nem tudom én, az unokájának a gatyáját a templomba, amikor megy, érted. Fölveszi, ugyanúgy néz ki, mint az unoka, utána bemennek a kocsmába, kicsit isznak egy kicsit, és akkor úgy megyünk haza. Tehát annyira nem, ezek a nemi külső megjelenések annyira különböztek, hogy nem is jutott eszébe, szépen összecsúsztak, nem az a baj, hogy fölveszünk egy farmernadrágot, csak az a baj, ami ezzel csoportnyomással akár érkezik, ami csak úgy először furcsa, és akkor utána nézzünk rá, hogy jaj, hát ez hogy is történik. Na most ebben a helyzetben, ugyebár itt van ez a bizonyos gender, hát ez egy csodálatosan, vagy nem tudom én, mesterien megtervezett csoportnyomás. Tehát, hogyha azt akarnánk tanulmányozni, hogy kell jól felépíteni hatékonyan egy csoportnyomást, akkor meg kéne nézni, hogy működik a gender. Így van. Nem a csambulitő, és nem mentom nécsoda. Ma itt Magyarországon szépen működik, és mindenféleképpen, azért szeretnék egy pár felkiáltó jelet azért itt feltenni, nem csak erről szól a mai este, de azért ez egy nagyon gyönyörűen megtervezett csoportnyomás, ami a mieinket abszolút telibe találja, és ezért nagyon fontos odafigyelnünk rá. Hát ez a gender ugye azt jelenti maga a fogalom, hogy választott nemünk van, nincs szexuális nemünk, szerintem nincsen teremtett férfi és nő, velünk született szexualitásunk, hanem majd választjuk. Tehát van társadalmi nem, amikor felnősz, akkor választod, hogy te fiúként akarsz működni, vagy nőként, és ezt egy fiúval akarod tenni, vagy férfival, vagy egy nővel. Tehát a család alapja nem a férfi meg a nő, nem tudom, érted, nem, hanem akármi, és ezt szépen meg kell választani. Amikor régen azt gondoltuk, hogy hú, de jó vicc ez, amikor tudod, az anyuka tolja a babát, és akkor megkérdezik őt, tessék mondani, hogy fiú vagy lány, nem tudom, majd eldönti, ha felnő, ugye? Azt gondoltuk, hogy ez egy vicc. Hát ma már ez nem vicc, még a környező országokban is vannak olyanok, egyes-kettes szülő, és a többi egyes-kettes nemű gyerek, majd akkor ő megválasztja és beleírhatja, tehát nem férfi meg nő. Jó, hogyan indult ez a gender gyakorlatilag? A választott nemnek az ideológiája. Nagyon érdekes, már az elindulása is, és azért nagyon sokat mondó. Az ENSZ 1995-ös pekingi női konferenciáján merült föl először, mint fő áramlat, ugye mainstreamingnek nevezték, akkor ugye, hogy ez a modern világnak a fő áramlata, kérem, és igazodási ponttá kell tenni ezt a társadalmi nem gondolatát, melegek, biszexuálisok, transzexuálisok elismerését, egyenrangúságát, ez éppen időszerű már, és már az alapokmányból ki akarták iktatni, hogy nem kell ez a férfi, meg a nő, meg apa, meg anya, meg nem tudom micsoda, szóval ezeket az elavult fogalmakat ezt tegyük, és legyen embertárs, meg tanerő, meg ilyenek, szóval ilyen dolgok. Na most hát ez kicsit sok volt a harmadik világ képviselőinek. emberek. Tehát azt lehet mondani, hogy ugyan valóban egy női konferencián voltak, és valóban hát harcos emberek mentek oda, de azért ez egy kicsit túl, nem akarták aláírni az alapokmányt akkor rögtön. És mit csináltak? Megválták, míg a harmadik világ képviselőinek elhúz a repülője, konkrétan tényleg így volt, és utána aláírták az alapokmányt. Tehát így indul meg a gendernek az elméletének tulajdonképpen a terjedése. Még 1995-ben, tehát a pekingi világkonferencia idejében az ENSZ hivatalosan el is kötelezte magát mellette, és 1996-ban, tehát rögtön utána az EU is. Na most bocsánatot kérek, EU tagállam vagyunk, és ettől kezdve mi is ebbe bele tartozunk. Nem véletlen volt azért az, amikor az alapotmányunkba ugye belekerült az, hogy férfi és a nő a család, hogy felhordult az egész világ, hogy mi ez, hogy ezt ide belevettük. Tehát ez nem véletlen, nyilvánvaló. Tehát azt mondja, hogy az EU is elkötelezi magát, és nem akarok itt sokáig elidőzni, de például abban választhat csak egy EU tagállam, hogy ő ezt hogyan vezeti be. De abban nem, hogy bevezeti-e, és bizonyítékokat kell kreálni, és hát van is éppen elég sok kísérletezés, hogy hogyan vezetik be ezeket. Vannak olyan EU tagállamok, akiknél például bevezették azt, hogy az iskolában a fejkvótához kötik azt, hogy van, vagy a fejkvótát ahhoz kötik, hogy van-e a tantestületben vállaltan homoszexuális tanerő. Ugyebár ugyanígy óvodában leszbikus óvonéni, aki vállalja, hogy ezt lehessen érzékelni, hogy ez érték, és akkor kap például fejkvótát. EU tagállam, vigyázz! És ugyanígy azt lehet mondani, hogy hát Magyarországnak is kellett ebben valami át vagy bép mondani, ezért mint szülő, nem ebben az iskolában, ezt most tényleg mondom, hanem másik iskolákban, ahova járnak, bizony észné kell lenni, hogy milyen kis anyagocskák vezetődnek be tanóra keretén belül. Én lakótelepi iskolákat vezetek, nem egy, kettő, nem öt, nem hat, nem hét jön, hetente ilyen kis anyag, megkínálás, hogy szeretnénk segíteni a szexuális nevelésben, a családi életre előkészületben, nem tudom, nézem az anyagot, atyám fia. Tehát érted? Azért mondom, hogy próbálkozik ugye sok mindenki. Nagyon érdekes az, amikor Bajorország, tehát azért mégiscsak, hogy ne a csambulba helyezzük magunkat, és ne hessegessük el ezt a kérdést. Bajorország, München, iskolai referatúra. Felbillegsz ott az iskolai referatúrán, hogy szembe jön egy ajtó, aminek ez a címe, azonos nemű életmódokat koordináló hivatal, mondom, Bajorország, München, iskola referatúra. Majd azután bemész, és tanári kézikönyveket találsz ott, amíg a váróterembe, stb. Segítségnyújtás középiskolai tanárok számára. Ha nem lenne elég fantáziát, hogy mit csináljál ebben a helyzetben, akkor megkínálnak egy-két módszerrel. Például ajánlják azt, hogy nagyon jó az, hogyha szerepjátékokkal segítjük ennek a gondolkodásnak átvételét. Persze a szerepjáték a legmodernebb, a leghatékonyabb tanítási eszköz, mert hogy hát tudjuk ezt ugye jól, hogy belehelyezkedsz, eljátszod, belemész, érzelmileg is belemész, gyakorlatilag így válik sajátá egy érték. Ezt nagyon jól tudjuk, kár, hogy másban nem ajánlják a szerepjátékoknak az alkalmazását, hanem ott csak felolvassuk és dolgozatot írunk belőle. Szóval ő ajánlja, hogy ne ezt csináljuk, hanem szerepjátékokkal. De ha megint csak nem lenne egy kis, nem lenne neked fantáziát, hogy mit játszassak én itt szerepet ebben a tekintetben, akkor kapsz ilyen mintákat, például idézek. Azt mondja, hol idézem, itt. Péter vagy, egy meleg bár pultjánál ülsz, és ma tulajdonképpen szívesen látnál egy csinos férfit az ágyadban. Belép egy csinos férfi az ajtón. Hogyan ragadod meg az alkalmat? Játsszátok el. Most gondold el, hát nem nagyon szeretném a fiaim ezt játszanák. És megy még tovább, érted? Ide nézd ezt az eldörzsölést, hogy nem kell ezt annyira hát, súlyosnak venni. Evelyn Meyer vagy, 19 éves. Barátnőddel, Katrinnal bejegyzett élettársi kapcsolatot akartok kötni. Ma mentek el az evangélikus lelkésznőhöz, Schulz asszonyhoz, mert egyházi esküvőt is szeretnétek. Játsszátok el! Bajorország, München, tanári kézikönyv. Ez még azért nagyon nehéz volt a magyar óvodai alapprogramból kiiktatni, nagyon nehéz volt, nagyon nagy kavalkád volt miatta, mert benne volt az eredeti óvodai program a Magyarországon is. Hát hiszen EU-s ajánlás, ugye, hogy itt valahogy... És tényleg erős tiltakozás, nagy negatív sajtóvízhangja volt, stb. És hát 2010-ben aztán végül is kimaradt belőle. De például... Mutatok egyet, magyar tankönyv, 2008-ban EU-s támogatással kiadott magyar tankönyv, most már nincs a listán, mert úgy tavaly nem lehetett mindent a listára főtenni, amelyben ez áll. Nem annyira biológiai meghatározottságunk miatt viselkedünk nőként vagy férfiként, nem, azt mondja, mint inkább bizonyos társadalmi elvárások és régi hagyományok következtében. Érted? Ennyi. Magyar tankönyv. Tehát ez egy nagyon erősen megtervezett csoportnyomás. Először érzed azt, hogy mintha ez így nem így lenne, de majd csak először. Eleget mondják, elég csövön folyik, elég rangos képviselők foglalnak állást, lehet, hogy jól fog sikerülni. Most ezt így egy kicsit lezárva azt mondom, egyetlen egy tudományos vizsgálatunk eredménye nem támasztja alá. Egyetlen egy még nem született, amelyik azt tudná mondani, hogy nincs szexuális nemünk. Hogy nem különbözne már születésünk előtt gyakorlatilag, ja igen, ezt akartam mondani, az, hogy egyenlők vagyunk, ugyebár az nem kérdés, de az se kérdés, hogy nem vagyunk egyformák. Tehát valahogy semmi nem támasztja ezt alá. Hogy már születésünk előtt eldől az, hogy gyakorlatilag milyen szexualitással fogunk megszületni. Az agyunk a 8. magzati hétig egyformán indul, ez érdekes, akkor sem vagyunk egyformák, de az agyunk egyformán indul. De a 8. magzati héten például a fiúk kapnak egy olyan tesztoszteron löketet, hogy még. Tehát a férfi hormonból egy akkora löketet, hogy még az agynak a színe is elváltozik. Tehát érted? Elszíneződik az agy. Magyarul szabad szemmel lehet látni, hogy ez a magzat a 8. héten, hogy fiú lesz-e vagy lány. Tehát olyan erősen, de nem csak az elszíneződés érdekes. Egyébként azért jöttek rá így, mert eddig erre soha nem helyeztek hangsúlyt, hogy milyen agyat vizsgálnak, hogy ez most egy női agy vagy egy férfi agy. Tehát összehasonlító ilyen jellegű vizsgálat nem történt. Csak a mostani időkben, éppen ezeknek a kutatásoknak a fényében. Szóval elszíneződik az agy. De nem csak elszíneződik, hanem például egy nagyon érdekes dolog következik be, hogy a két agyféltekét összekötő rostos állománynak egy része elpusztul ebben a nagy tesztoszteron löketbe. Ez például a kommunikációban mutatkozik majd meg, tehát a kommunikációt felelős agy összekötető pályák megritkulnak. Ez semmi baj, nem minőségi következik be ebből, hanem egy másféle gond, egy másféle beidegződés, tehát az, hogy például a két agyférteke között sok, olyan azt mondja az egyik kutató, hogy a nőknek olyan, mint úgy képzeljük el, hogy mintha egy 8-sávos stráda járna át a két agyférteke között, míg a fiúknak van egy szekérút. Ez egy kicsit túlzás, de mondjuk két szekérút. Na, két. Érted? Mit jelent ez? Ez egyébként a fiúknak nagyobb súlyú az agyuk, ez se jelent más, csak másféle berendezkedést fog jelenteni. Tehát egyszerűen egy nagyon-nagyon más, hát más minőséget, valahogy egy más fajta beidegződést és berendezést fog jelenteni. Még például az a sokszoros összekötetés azt is eredményezi, hát már kicsikorban lehet látni, olyan nehezen különböztetik meg a lányok a jobbot a baltól, de egész életükben én is. Tehát érte, van a szép kezünk, a nem tudom micsoda, próbáljuk ezt ugye, ami a fiúknak nem ilyen nagy probléma, tehát ez az összekeverhetőség. Nagyon sok az átjárhatóság ebben a kérdésben. De hát ugyanúgy ebben a helyzetben, és én ezt most itt már képletesen fogom mutatni, egy ilyen fészkes beidegződés, egy ilyen sokpályás, sok egymásba fonódó pályára gondoljunk, egy agyi beidegződés, aminek azért elég érdekes lesz, hogy egy személyközpontúsága van, ami az ösztrogéntől van, a lányok meg ösztrogénlöketet fognak kapni, csak nem a magzati létben, hanem utána, amikor megszületünk. Ez a kapcsolati hormon, és az fogja behúzalozni ezt, hogy tulajdonképpen most nem feltétlenül a gyerek van a közepén, tehát személy van a közében, a gondolkodás a közepében, aminek a fiúknál nem így van, hanem egy ügyközpontú, egy dologközpontú, egy helyzetközpontú gondolkodásra gondoljunk. De például ez a fészkes beidegződés, ez a sokpályás beidegződés mutatja azt is, hát otthoni helyzetben százszor tapasztaljuk ezt, ugye, összejön egy társaság, a lányok azonnal elkezdenek így keresztbe beszélgetni. A fiúk ettől a falra mennek mindjárt, mert nem lehet egy témát befejezni. A témát. Tehát végig mondhatom, drágám. Igen. És akkor mi történik? Ugye persze a nők itten cseverésznek, és akkor egyszer csak beszélget vele, és azt veszi észre, hogy oda válaszol. Tehát annak válaszol, hogy ez nem úgy volt egészen, érted? És ők meg, jaj. Tehát egyszerűen ez a fajta többfelé való koncentrálás, a többfelé való figyelés, ez igazából ez egy alapnői tulajdonság. Most teszek még egy zárójelet, persze mind a kettőnkben van, mind a kettőből, tehát ezt ne felejtsük el, de ilyen rövid időben most én a tendenciákra tudok kitérni, és nyilvánvaló, hogy egyedi különbség és egyedi szép kis össze, na jó, hát ezt tudjuk, felnőttek vagyunk, jó. Tehát mind a kettőnkben van ez is, meg az is, csak a tendenciája ilyen. Tehát egy ilyen fészkes gondolkodás egy tendenciát jelez. Tehát tud sokfelé figyelni.